ami egyedüli segítségünk,
esti áhítatunk megáldása, megszentelése legyen Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz, élő Isten. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, köszönjük neked ezt az újabb adventi időszakot. Köszönjük, hogy ezeken az estéken elcsendesedhetünk, és a megtisztulásra, a lelki felemelkedésre, feltekintésre törekedhetünk. Mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy újra és újra ciklikusan visszajön ez az időszak. És ahogy az előbb is énekeltük, ahogyan a nap felkél, napkeleten. Igen, arra kérünk, hogy légy velünk. Most ugyan egyre sötétebb van, és egyre később kel föl még mindig a nap. De köszönjük, hogy ahogyan a hétről hétre egyre több gyertya gyullad meg az adventi koszorún, ugyanúgy a lelki világosság is, amennyire egyre többet foglalkozhatunk a te dolgaiddal, akár ezeken az estéken is, vagy otthonainkban egyre inkább, egyre világosabban ragyog, hogy te mennyire szeretsz minket. És Urunk, mondd el még ezt nekünk sokszor. Kérünk, annyira szükségünk van arra, hogy megerősödjünk abban, hogy te szeretsz minket, mert olyan egyedül éreznénk magunkat, és olyan hideg lenne ez a világ, és olyan sötét. De köszönjük, hogy ez nem így van. Talán az Isten nélküli világban, ha így is van, de köszönjük, hogy mi elsősorban hozzád tartozunk. Nekünk elsősorban te vagy a meghatározó, és kérünk, hogy egyre inkább így lehessen a mi életünkben, a mi családunkban, a mi gyülekezetünkben, a mi egyházunkban, a mi nemzetünkben. Urunk, csak ezen a délutánon is a pogányságról, vagy az új pogányságról volt szó a rádióban, ahogy jöttem errefelé, hallottam. És egyre többen vannak olyanok, akik úgy tűnik, hiába gyújtunk meg mi gyertyákat, mintha oltogatnák el, de köszönjük, hogy a te világosságodat nem lehet eloltani. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy te legyőzted a sátánt, és kérünk, hogy győzd le bennünk is, a kísértőnek minden erejét. Köszönjük, hogy mi reformátusokként együtt valhatjuk a heidelbergi KT-val, életemben, halálomban, testestől, lelkestől, nem a magamé, nem a magunké vagyunk, hanem a mi hűséges megváltónak, Jézus Krisztusnak a tulajdonai. Köszönjük neked, Úr Jézus, hogy így lehetünk most itt, és erősödhetünk a hitben, kérünk segíts, hogy megértsük az üzenetet, és hogyha valamire kérsz, sarkalsz bennünket, akkor azt meg tudjuk tenni haladéktalanul. Kérünk, így áld meg ezt a mai egybegyülekezésünket is. Ámen. Pál apostolnak a Filippi beliekhez írott leveléből olvasom föl ma este az igét. Első ránézése talán nem adventi, de azért minden mindennel összefügg, tudjuk az igében. Ez is, ennek is van adventi üzenete. Pál apostol Filippi beliekhez írott leveléből, tehát az első fejezetből olvasom föl, a 20. verstől a 26. versig terjedő szakasz. Tehát még egyszer, a Filippi levél első fejezetéből a 20. verstől a 26. versig terjedő szakaszból, így a következőképpen. Várom és remélem, hogy semmiben sem fogok szégyent vallani, hanem mint mindenkor úgy most is Krisztust egészen nyíltan fogják magasztalni én értem, akár életben maradok, akár meghalok. Mert nekem az élet Krisztus, és a meghalás nyereség. Ha pedig az életben maradás az eredményes munkát jelenti számomra, akkor hogy melyiket válasszam, nem tudom. Szorongat ez a kettő. Vágyódom elköltözni és Krisztussal lenni, mert ez sokkal jobb mindennél, de miattatok nagyobb szükség van arra, hogy életben maradjak. Erről meggyőződve tudom is, hogy életben maradok, és együtt maradok mindnyájatokkal a hitben való növekedésetekre és örömötökre. Így még inkább dicsekedtek majd velem Krisztus Jézusban, amikor ismét megjelenek nálatok. kedves testvéreim, micsoda reménysége volt ennek a Pálnak, aki depressziósnak egyáltalán nem mondható ebben a gondolataiban, hogy a meghalás nyereség. Nem a halál körül forgott az ő gondolata, sokak talán így is magyarázhatnák ezeket. Azt mondta, hogy tudom, hogy mégis életben maradok, és igaz, hogy börtönben van az apostol. Azt mondja, hogy majd amikor elmegyek, akkor Krisztusban dicsekedtek velem, illetve igen, akkor amikor ismét megjelenek majd nálatok. Milyen jó reménysége van, hogy bár jogtalanul zárták börtönbe, de mégis majd ő meg fog szabadulni. És hát kedves testvéreim, közeledünk az ünnephez, ami a világ számára talán az évben a legnagyobb, a karácsony, valamilyen szeretet ünnep. Gyerekektől szoktam megkérdezni, hogy na mit ünneplünk karácsonykor. És érdekes, hogy évről évre megkérdezem, mindig mások válaszolnak, de hogy miért van ez, nem számítok sose erre a válaszra, de azt mondják, hogy Jézus megszületésének az ünnepe. Én ennek nagyon örülök, mert arra számítok mindig, hogy a szeretet ünnepe, vagy mit tudom, most már fenyő ünnepet azért csak nem mondják a gyerekek, de újabban újra és újra ezzel szembesülök, hogy tudják a gyerekek, hogy Jézus megszületésének az ünnepéről van szó, és nem valami negédes, ilyen egymás ajándékozgatása, meg nem tudom mi, az ünnep fő mondani valója. Hát persze, ez is való benne van, és hát a szeretethez hozzátartozik. Meg Krisztus megszületett a világba, persze, ez is, hát nyilván valamilyen szinten szól a szeretetről, csak nem szabad nekünk se megelégedni, meg a gyerekeinknek nem szabad csak ennyit elmondani, hogy a szeretet ünnepe. A tévéből, rádióból úgyis ez folyik. Úgyhogy közeledünk ehhez az ünnephez, és többnyire kétféleképpen állnak az emberek ehhez az ünnephez. Vannak olyanok, akik izgatottan tevékenykednek, készülődnek, rohangálnak, bevásárolnak, listákat készítenek, és ugye így szinte kifutnak az időből, mire oda esnek lihegve az ünnep estéjére. És van egy másik féle embertípus, aki inkább készül, vagy merül a csendes szomorúságba, depresszióba, mert neki nincs kihez készülnie már, vagy mert azért, mert vagy elhagyatott, vagy éppen élnek szerettei, de nem foglalkoznak vele. Idősek otthonába járok minden évvel, ugye ott erdőkertesen van egy ilyen otthon, és hát bizony ott elég mélyre tudnak süllyedni gondolatban, lelkileg emberek, látom sajnos útban a depresszió felé, akinek ajándékot lehetne vinni, az nincs, vagy nincs mellette. És hát az emberek között viszonylag kevesen vannak olyanok, akik békések, akik nyugodtak, és arra készülnek az ünneppel kapcsolatban, hogy örömöt szerezzenek másoknak, akik körülöttük vannak. És hát ahogy mondtam is, az előbb Pál börtönben volt, és a börtönben, hát ugye korlátozzák a szabadságában az embereket, időnként a korabeli börtönökben meg is verték, Pált nem biztos, hogy megverték, egy kicsit lazább börtönben volt. Lehetett volna ő izgatott ott a börtönben, és gondolhatott volna arra, hogy mi lesz most már a kereszténységgel nélkülem. Ugye alapított gyülekezeteket Kis-Ázsia szerte. Lehetett volna ilyen feszült állapotban, hogy mi lesz ezekkel az emberekkel nélkülem. Illetve ő is beleeshetett volna a másik oldalnak a kísértésébe is, súlyos depresszióba is süllyedhetett volna, hogy mi lesz velem kereszténység nélkül. Mi lesz velem gyülekezetek nélkül? Vége mindennek, mert el vagyok zárva a többiektől. Ugye ezek is olyan gondolatok, amelyek mindannyiunkat megkísérthetnek. Mi lesz a kereszténységgel nélkülem? Hogyha mondjuk kórházba kell kerülni, hogyha mondjuk hosszabb időre akadályoztatva vagyunk, gondolhatunk mi is erre. Nincsen pótolhatatlan ember, mondom ezt a kedves kollégámnak, elsősorban gondnokasszonynak is, de nyilván másoknak is, presbitereknek, sőt, gyülekezeti munkásoknak, gyermekmunkásoknak, mindenkinek, aki benne van egyfajta szolgálati rendszerben, nincsen pótolhatatlan ember. Még ezek szerint Pál apostolt magát is lehetett pótolni. Illetve a másik oldal is megkísérthet bennünket is, ugye, hogy mi lesz velem kereszténység nélkül, mi lesz velem, hogyha netán heteket kell kórházi ágyon feküdnöm, mi lesz velem, hogyha nem tudok elmenni Isten tiszteletre, hogyha nem tudnak, vagy nem tudok elmenni mondjuk ezekre az estékre, gyülekezeti, imádságos közösségben nem tudok részt venni, hát én azt hiszem, hogy akadályoztatás esetén kimondhatjuk azt, hogy azért az Isten megállott a betegágyunk mellett, ha ilyen helyzetbe kell kerülni. Hát Pál apostol sem nem volt túlzottan izgatott, sem nem volt depressziós emiatt, hogy ő akadályoztatva volt, hanem ehelyett békességgel írta a sorokat, a leveleket azoknak a testvéreknek, akikkel ő kapcsolatban volt ott Kis-Ázsia szerte. Imádkozott ismerőseiért, imádkozott gyülekezetekért, azért egyelőre csak néhány embert értsünk gyülekezetek alatt, nem kell még több száz fős, óriási, vagy több ezer fős mamut gyülekezetekre gondolni, Pál apostol idejében, vagy legalábbis a kezdeti időkben azért nem volt olyan lendületes a misszió, a legesleg kezdetekre kell gondolni ez alatt, mint amilyen majd lett később. Ugye Pál apostol javarészt Filippiben egy női testvért hagyott, víboráros Lídiát. Hát én nem tudom, kedves testvérem, hogy te melyik csoportba tartozol, hogyan készülsz az ünnepre, milyen gondolatok vannak benned, futsz, rohansz az idővel, vagy éppen szomorkodsz az állapotod miatt. De azt tudom, hogy Isten meg akar áldani téged is. Ugyanúgy, ahogy Pál apostolt ott a börtönben, téged is és engem is Isten meg akar áldani, elkészítette azokat az áldásokat, amik mostanra vonatkoznak a mi életünkben. Csak hogy ehhez te is kell lesz, ehhez én is kellek, ehhez ránk is szükségünk van, hogy ezt el tudjuk fogadni, hogy ki tudjuk mondani, amit Pál apostol is kimondott ott a börtönben, nekem az élet Krisztus. Az élet tényleg Krisztus a mi számunkra? Tegyük föl nyugodtan ma este ezt a kérdést. Az élet Krisztus a mi számunkra? Krisztus az életet jelenti a mi számunkra? Sokszor elmondjuk, talán elmondhattuk, többször lehet, hogy igen, Krisztus az élet a mi számunkra is, és ilyenkor könnyen mondunk ki mondatokat, de igazából a határhelyzetekben derül ki, hogy Krisztus-e az élet a mi számunkra. Nem most, amikor talán minden rendben van. Sokan mondták, hogy legfontosabb az életemben a kereszténység. De amikor jönnek az esték, leülnek a tévé, manapság a fiatalabbak az internet elé, órákat tölt el a magyar nép, ülve a semmittevéssel és töltekezve azokkal a gondolatokkal, amelyek onnan jönnek, meg azokkal a képekkel. Átprogramozzák a gondolkozásunkat, ahelyett, hogy Isten igéje tisztítana meg bennünket. Krisztus az élet, vagy valami más. És jönnek a vasárnapok, amikor mondják sokan, hogy dolgozni kell, vagy éppen pihenni kell, és utazásokkor sem keresik meg a templomot, hanem valami másra fontosabb. Krisztus a legfontosabb? Vagy éppen gyülekezeten belül is lehet ezt átgondolni. Mert gyülekezeten belül is válhat Krisztusnál fontosabbá valami más. Például a szolgálat. Én többet szolgálok Krisztusnak. Azért elnézést, de amikor én végeztem azt a munkát, az jobban el volt végezve. Én pontosabban elvégeztem, mint XY testvér. Én nem pocsékoltam annyit, én nem pocsékolok annyit, mint XY testvér. Én azért mégis többet adakozom. Hol van itt már Krisztus, kedves testvéreim? Eltűnt már más a fontosabb. Azt mondja Pál, nekem az élet Krisztus és a meghalás nyereség. Ez a cél, hogy Krisztus legyen az élet a számunkra. Enélkül nincsen kereszténység. De ez csak úgy lehetséges, hogyha napi a kapcsolatom vele. Eszembe jutott egy példa a seregből. A seregben minden reggel van eligazítás. Az eligazításon elmondják, hogy mit kell tenni aznap. Különben, hogyha nem lenne eligazítás, akkor a laktanyában össze-vissza történhetnének a dolgok. Mindenki szaladgálna a saját gondolatai után. De eligazítással szép rendben működik minden. És az Isten is szokott eligazításokat tartani, és még úgy is szépen működnek a dolgok, hogyha ez emberileg nem is lett megbeszélve. Volt olyan evangelizáció, ahol két különböző helyen lakó lelkész lett megkérve, teljesen szabadon választott ige szakasszal. Az egyik ugyanannak az igeversnek az első feléről készült, a másik ugyanannak az igeversnek a második feléről. Gyönyörűen kiegészítették egymást. Vagy éppen akkor megy valaki egy helyre, ahol óriási a szükség, emlékszem, hogy nem régen itt a templomnál kellett volna valamit intézni az épülő templomnál, miközben én ifjúsági órát tartottam, csörgött a telefon, mondom, bocs fiatalok, de tudom, hogy ez most egy fontos telefon, hú, meghoztuk ezt, meg a szekrényeket, meg mindenféle eszközöket, de nekünk aztán le kéne pakolni, hát mondani, most nem tudok oda menni, hát itt vagyok ifi kellős közepén, és hát megkérdezem, hogy mondom, a mi gondok azt mondjuk, nem tudna oda menni, mondom, hol vagy? Azt mondja, itt vagyok a templomba. Ha, hát akkor jó, éppen pakolhatják, és lefelé. Jaj, de jó, mondom, csak ott a másik oldalon volt. Vannak csodálatos szervezések, ilyeneket talán mi magunk is tudunk felsorolni, hiszen az Úr látja mondjuk így fentről az összefüggéseket, mi azért nem, de ehhez szükséges az eligazításon való részvétel. Sok keresztény azt mondja, hogy van egy életem, és ezt az Istentől kaptam, és én szeretem ezt az életemet. És van Krisztus, és én szeretem Krisztust is. A Biblia inkább azt mondja, Krisztus maga az élet a számomra. Ezért természetesen szeretem az életemet is, mert tőle kaptam, de csak addig szeretem, amíg egyezik minden abban Krisztus akaratával. És mivel Krisztus az élet a számomra, ezért a halál nem rémiszt. Mi ez, kedves testvéreim? Ez nem depresszió, ez elköteleződés. Elköteleződés. Mindig a zsoldosokkal volt a legtöbb probléma a seregekben. Emlékszünk, hogy Gárdonyi Géza, amikor megírta az Egri csillagokat, illetve nem amikor megírta, hanem az Egri csillagok, amiről szól, Egervár védelméről, hát akkor nem sikerült a sokszoros török túlerőnek bevenni az Egri várat. Nem zsoldosok védték, hanem olyanok, akik ott laktak. A sajátjukért harcoltak ezek az emberek. Teljes erőbedobással. Később esett el Egervárra, amikor már zsoldosok védték azt. Milyen katonái vagyunk mi Krisztusnak? Nem zsoldért harcolunk, hanem nekünk az életünk Krisztus. De hogyha nekünk az élet Krisztus, és a meghalás nyereség, mert hogyha az élet Krisztus, akkor a meghalás nyereség kell, hogy legyen számunkra. Erről talán ritkán szoktunk gondolkodni, nekem Pap László egykori pomázi lelkész bizonyságtétele jutott eszembe, lehet, hogy vannak testvérek között, akik hallották, ő mondta el ezt, amikor kiderült, hogy gyógyíthatatlan beteg, talán Non-Hodgkin linfómája volt neki, akkor azt mondja, hogy ezt gondoltam át, ezt az igét, hogy nekem az élet Krisztus, persze, egyértelmű. Hát akkor a meghalás nyereség. Tovább nem kell beszélni erről az ügyről. És így számolt le az életével, amit szeretett, szerette az életét, nyilván szerette a feleségét, nyilván szerette a gyülekezetét, de csak addig, amíg nem volt máshol a helye. De ha az élet Krisztus, és a meghalást nyereségnek tartjuk, akkor nekünk békességünk van, kedves testvérek. És itt szólal meg az adventi üzenet. Akkor nekünk békességünk van. Hiszen Krisztus békességet szerezni jött erre a földre. Mi nem tudunk igazából békességet elérni sok esetben önmagunktól. Még önmagunkkal szemben, vagy önmagunkon belül sem, nem beszélve olyanokról, akiknek joguk van, vagy hogy jogosan haragszanak ránk. Krisztus békességet szerezni jött. Ha számunkra az élet Krisztus, és a meghalás nyereség, akkor nekünk békességünk van. Az életünket senki el nem veheti, sem ember, sem betegség, sem baleset, sem halál. Bármi. Semmi. Krisztus legyőzte a világot, Krisztus legyőzött mindent. Békességünk van, akárki rohangál körülöttünk idegesen, akárki tenné ránk a feszültségét, akárki terhelne minket az ő terheivel, azokat persze meghallgatjuk, azokat persze átvesszük, de adjuk is tovább Krisztusnak. Akár válság van, akár világjárvány, netán háború, nekünk az élet Krisztus, és ezért békességünk van. És hogyha békességünk van, akkor bátran cselekszünk Krisztusért, kedves testvéreim. És itt már gondolhatunk a saját feladatunkra, vagy saját feladatainkra. Ha nekünk békességünk van az Istennel, Krisztus által, mert tudjuk, hogy a bűneink meg vannak bocsátva, hiszen Krisztus ezért jött, és ha nem így lenne, akkor Krisztus itt jövetele, vagy itt léte haszontalan lett volna, de nem haszontalan, Isten haszontalanul nem cselekszik soha. Ha nekünk békességünk van az Istennel, akkor mi bátran cselekszünk Krisztusért. Nem önmagunkért, azt is tudnánk, de elsősorban Krisztusért cselekszünk mi bátran. De mit? Tehetjük fel a kérdést. Hát mit? Nyilván, aki ezt kérdezi, még nem ismerte meg a gyülekezet élet sok területét. Be lehet kapcsolódni, hogy nem mindig ugyanazok vállaljanak szolgálatot. Sajnos a gyülekezeteken belül is, lehet, hogy Őrbottyánban is, vagy itt a miklósi gyülekezetben is megküzdködnek ezzel a testvérek, nálunk is asztalovat kell ütni, vagy asztalovat ütik, amelyik húz. Bizony be lehet kapcsolódni a gyülekezeti élet sok-sok területébe, az autó vezetéstől, az istentiszteleten történő felolvasásig, az énekléstől, a pénzszámolásig, az utcaseprésstől, az imádságos háttér biztosításáig sok-sok területe van a gyülekezeti életnek, amelyeket Krisztusért mi bátran tehetünk, és még akkor nem is beszéltünk a munkahelyen, a rokonságban való személyes bizonyság tételről, a hívogatásról, hogyha nekünk az élet Krisztus. Nem szégyellem a Krisztus evangéliumát, mert Isten ereje az. Isten ereje az evangélium, és nem valami szégyelni való dolog. Ha tehát békességünk van, és bátran cselekszünk Krisztusért, akkor egyértelmű, hogy erőt sugárzunk mások felé. Mert a békesség bátorságot ad, a bátorság pedig erőt sugároz a kívülállók felé is. És a határozottságunk Krisztus mellett vonzó lesz. Persze nem minden keresztény ember tud határozott lenni minden helyzetben, és nem mindig látjuk egyértelműen azt, hogy na most ezt így kell csinálni, meg ezt úgy, hát annyiféle kérdés adódik az élet sok-sok ügyes, bajos területében. Nem is ezekre gondolok, hanem kiállás Krisztusért, kiállás Krisztus mellett. Ezt a határozottságot, ezt megláthatják, meg is látják, és ez vonzó lesz. És ez volt az első keresztények titka is, mert igaz, hogy nagyon kevesen voltak kezdetben, mint hát minden gyülekezetépítés valahol így kezdődött, és így kezdődik. Egy-egy ember, néhányan, és aztán egyre többen, és aztán egyre többen erdőkertesen, nem akarok más gyülekezetekkel példálózni, itt az itteni viszonyokat én nem ismerem, az itteni testvérek jobban ismerik, de erdőkertesen 100 éve nem volt még egy ember se, elvileg, ha jól emlékszem, akkor 1910-ben jelent meg ott az első telepes gyülekezeti élet. Én annyit tudok, hogy 2002-ben volt ott, 2002-től kezdve van ott minden vasárnap istentisztelet, azelőtt havonta egyszer volt, azelőtt meg annyiszor se. És 2002-ben egy olyan 10-15-en lehettek istentiszteleten. Manapság egy olyan 80-90-en szoktunk összejárni, de hát várjuk az Isten áldását továbbra is, és örömmel veszünk részt ebben az itteni, hát lehet talán mondani, ébredésben. Ez az első keresztények titka, hogy a békesség bátorságot ad, és a bátorság pedig erőt sugároz kifelé, ami vonzó másoknak. Pál apostol akármilyen szép leveleket írogatott is, nem lehetett hatással a Filippiben lakó ácsokra, katonákra, rabszolgákra, édesanyákra, édesapákra, emberekre. Csak is a Filippiben lakó testvérek, keresztények lehettek hatással. Nyilván nem is volt, nem is ez volt Pálnak a célja, hanem az, hogy vonzó legyen az a néhány filippi keresztény, az ő határozottságuk, lelki erejük, amely meg fogja teremni a gyümölcsöt. Mert akinek az élete Krisztus, és aki számára a meghalás nyereség, annak békessége van, az bátran cselekszik Krisztusért, és erőt sugároz, nem erőt csihol magában, nem erősnek akar látszani, mert időnként ez a kísértés is megkísért bennünket, hogy mutassuk azt, ami valójában nincs is még, vagy nincs is most. Néha nagyon nehéz őszintének lenni, néha nagyon nehéz úgy kiállni lelkészként gyülekezet elé, hogy én most azt érzem, hogy nem vagyok készen arra, hogy bizonyságot tegyek az Isten szeretetéről. Néha egy kicsit olyan, minthogyha el kellene játszani azt, hogy én milyen erős vagyok otthon a családban. Szülők, aki gyereket nevelt, az tudja, hogy mennyire néha meg kell erőszakolni magamat. Van azért egy másik variáció is, hogy odaborulok az Úr elé, és kérem az ő irgalmát és kegyelmét, hogy Istenem, én most gyenge vagyok, és kérlek, hogy könyörülj rajtam, mert ha te rajtam nem könyörülsz, akkor én nem tudok lelkészként prédikálni, anyaként határozott lenni, vagy netán szeretni. Nem erőt csihol magában, nem képmutató módon hiteti el, hogy milyen erős, hanem átéli, hogy Isten megerősíti, és ez az isteni erő vonzani fog másokat is. Talán ez a mostani kereszténység nagy hibája, nagy hiánya itt Magyarországon, vagy Nyugat-Európában, Európában, hogy nem vonzó, mert az élet többé már nem Krisztus, hanem valami más, valami kényelmesebb dolog, valami önzőbb dolog, nem tudom. Újra és újra át kell élnünk, hogy a tömegvallások elgyengülnek, a szertartások kiüresednek, kiüresedtek. A megoldás semmi más nem lehet. Semmilyen módszer, semmilyen új gondolat, hanem Krisztus. Egyházként is, gyülekezetként is, de a családunkra nézve is, és az egyéni életünkre nézve is. Krisztus lehet az életté. Úgyhogy lássuk meg, kedves testvéreim, hogy advent van. Advent, vagyis várakozás. Advent, vagyis sötétség, ugyan, de mégis ott van a reménysugár, hogy Krisztus eljött ebbe a világba, a Szentlélek által eljön ebbe a világba, és egykor vissza fog jönni, ítélni elveneket és holtakat. Visszajön értünk, ahogyan a Heidelbergi K.T. fogalmaz, nekünk még ez is reménységet ad, hogy felemelt fővel várjuk a mennyből ugyanazt az ítélőbírót, aki előbb értünk, Krisztus ítélő, Isten ítélőszék elé odaállott, és rólunk minden kárhoztatást elvett. Számunkra még az utolsó ítélet is reménység és vigasztalás, hogy eljön Krisztus ítélni eleveneket és holtakat. Advent van. Krisztus eljövetelére várakozunk, vagyis meg lehet újulni. Akármelyikünk, akárhol is tart most a hitében, Krisztus azért jött el, hogy a megfáradtak megerősödjenek. Erősödjünk, bátorodjunk, és rendezzük át az életünket úgy, ahogyan az Istennek tetszik. És meg fog újulni a hitünk, a reménységünk, a szeretetünk, sőt a házasságunk, sőt a gyülekezeti életünk, egyházunk és az egész magyar nemzet is. 2009 adventjén imádkozzunk megújulásért Krisztusban, aki a győztes és számunkra az élet. Így legyen. Ámen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, annyira hálásak vagyunk az ünnep lehetőségéért. Most itt 2009 adventjén is. Annyi adventet átéltünk már. Annyiszor készültünk az ünnepre. Annyiszor készítettük a lelkünket is. De hiszen mi bűnös emberek vagyunk, és újra bepiszkítjuk magunkat. Bűnöket követünk el. Ma is követtünk el bűnöket. Szeretnénk kérni a te bocsánatodat. Hadd legyen ilyen is a mi készülésünk. És segíts, Urunk, hogy sok-sok izgatottság, idegesség, idővel való rohanás helyett, vagy éppen a szomorúságba, depresszióba való elmerülés, elsüllyedés helyett legyen békességünk, hogy te megbocsátottad minden bűnünket. Legyen békességünk, hiszen a tiéd vagyunk, és számunkra te vagy az élet. Urunk, kérünk segíts, hogy ez a mi békességünk adjon erőt, és az az erő, amellyel mi cselekszünk a te nevedben, a te ügyedért, az Isten országa építéséért, ez a határozottság, ez hadd sugározzon ki, és hadd legyen vonzó mások számára is. És kérünk, hadd újuljon meg az egyház, hadd újuljon meg ez a gyülekezet, hadd újuljon meg a mi személyes életünk is. Kérünk, mutasd meg, hogy mi az a része az életünknek, ahol valami vagy valaki nagyobbra nőtt, mint aki te vagy. És mi szeretnénk még inkább beléd vetni minden bizodalmunkat. Még a határhelyzetekben is. Ha netán kórházba kell mennünk, ha netán anyagi gondokkal küszködünk, ha netán gyűlölnek vagy üldöznek minket. Hadd derüljön ki, Urunk, hogy te vagy a legfontosabb, mert ezt szeretnénk. És hogyha ilyen nehézségeket kellene átélnünk, vagy átélnie valamelyikünknek, kérünk még ezt is használd fel arra, hogy a hitünknek, a beléd vetett bizalmunknak a világossága hadd ragyogjon, és azok, akik látják az életünket, hadd vágyakozzanak hozzád, pontosan a mi életünk láttán. Kérünk, Urunk, áld meg a családjainkat, szeretteinket, különösen most azokért is imádkozunk, akik nem vágyódnak egyelőre még te utánad. Annyira fájdalmas ez nekünk, de hisszük, hogy igazak a te ígéreteid, amelyek rájuk is vonatkoznak. Imádkozunk az ünnepért, segíts, hogy belső lelki tartalma lehessen annak mindannyiunk számára. Köszönjük, hogy meghallgatod imádságunkat. Ámen. Mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. Amen.